Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 377. dicséretnek mind a három versét. A 377. dicséret így kezdődik: Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből, annak is az első 13 verséből eképpen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzetek közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanácstalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. A mi Urunk Istenünk tegye áldottá bennünk, hogy az ő igéjének ne csak hallgatói, hanem megtartói és cselekvői is lehessünk. Gyertek, ezért imádkozzunk fennállva. Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, azzal az örömmel és szándékkal jöttünk ma is a te házadba, hogy az Isten tisztelet megszentelt óráján neked adjunk hálát mindazért, amit tőled kaptunk. Mi hisszük és valljuk, hogy a te kegyelmedből vagyunk azok, akik vagyunk, mert ha te nem hívsz el minket a veled való megszentelt életre, nem lennénk képesek megszólítani és Atyánknak hívni téged. Egyedül téged illet minden dicsőség, aki nem csak a teremtett világnak, hanem a hitnek is egyedüli elkezdője vagy. És a mi életeink is egyen-egyenként nálad futnak össze, te hívogatsz minket a gyülekezet közösségébe. Megvalljuk neked, hogy a közeledésedet és jelenvalóságodat nem látjuk meg mindig, hiszen gyakran megbotlunk, amikor a keskeny úton járunk, vagy épp elhagyjuk azt, hogy a könnyebb megoldásokat is kipróbáljuk. Bánjuk, hogy ezzel legfőképp téged teszünk próbára. Türelmedet, szeretetedet, kegyelmedet, melyet Krisztusban mutattál meg nekünk, és a Szentlélek által minden nap szívünkbe írod. Köszönjük, hogy te éppen türelmedben mutatod meg hatalmadat. Hálát adunk, hogy még tart a kegyelem ideje. Kérünk, hogy ezzel igaz módon tudjunk élni a te dicsőségedre. Imádkozunk Szent Lelked jelenlétéért, hogy ő általa dicsőítsünk téged. Add meg nekünk, hogy amikor igéd és jelenléted által leleplezve állunk meg előtted, ne rettenjünk meg, ne akarjunk távozni előled, hanem kívánjuk minél teljesebben meglátni és megérteni a te igaz és szent beszédedet. Amen. Az ige hirdetésére és meghallására készülve énekeljük a 372. dicséret első versét. A 372. dicséret első verse így kezdődik, könyörögjünk az Istennek, Szent Lelkének. Istennek azt az igéjét olvasom most a testvéreknek, amely alapján az ő Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom. Ez az ige megvan írva Mózes első könyvének 11. fejezetében, az első 9 versben eképpen. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, Most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Amen. Ünneplő gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A bábeli toronyépítés története szinte minden mozzanatában a szöges ellentéte annak, amit a pünkösdi történetben olvasunk, vagy annak, amit ilyenkor mi pünköstkor ünneplünk. Mégis most ez alapján, az ige alapján, ebből kiindulva szeretném hirdetni a pünkösd üzenetét a testvéreknek, mert ennek a bábeli toronynak az építése során, illetve az itt felvetődött emberi problémákra és nehézségekre mind a pünkösdi történetben és a pünkösd ünnepében, a Szentlélek jelen valóságában és munkájában találjuk meg az Isten válaszait. Ugyanis az egyik történet a magáról gondoskodni akaró emberről, míg a másik az emberről gondoskodó és szerető Istenről szól. Az egyikben szétszóratás, a másikban összegyűjtés, az egyikben engedetlenség, a másikban megbocsátás, lázadás és megbékélés, elégedetlenség és megelégítetés feszül egymásnak ezekben a történetekben, és valahol a mi életünkben is, mert talán ennek a kettő történetnek a metszetében telnek el a mi mindennapjaink. Különösen a keresztény embernek az élete, aki egyszerre igaz és bűnös, egyszerre köt minket ez a földi valóság, és az, hogy itt kell helytállni, ugyanakkor vonz minket az Isten felé az örökké valóság is. Egyszerre tudjuk, hogy nekünk biztos és elkészített hajlékunk van a mennyben, de mégis azt keressük, hogy ebből hogyan tudunk erőt meríteni, és hogyan tudjuk az életünk összefüggés rendszerében a Szentlélek Isten mindennapos jelenlétét megélni és megtapasztalni. Ha meghalljuk a Bábel szót, akkor talán a legtöbbször az jut eszünkbe mindenről, hogy zűrzavar. Így is szoktuk mondani, hogy bábeli zűrzavar. Pedig a zűrzavar csak a történetnek a vége. A történet eleje nagyon is úgy fest, hogy minden rendben van, minden kerek egész. Ez a bábeli társadalom is egy ilyen igazi bezzeg társadalomként van előttünk, hogy bezzeg náluk minden mennyivel más, mennyivel jobb, mint ott Izrael földjén, ahonnan az Ószövetség szent írója megfogalmazta ezeket a sorokat. Ők nem egyszerű sárból és vályokból dagasztott házban élnek, nekik van fejlett technikájuk, tudományuk, ők téglát tudnak építeni, szurokból habarcsot készíteni. Náluk minden úgy megy előre, megy az építőipar, pörög a gazdaság, egekben a GDP. Mennyivel más ez, mint amit ott Izrael társadalma a sok nélkülözésben és a sok szegénységben meg kellett, hogy tapasztaljon. Csak van egy nagy probléma a történetben. Mégpedig az, hogy az Úristen ott valahol a világ teremtésénél azt mondta az embernek, hogy ő arra teremtette meg ezt a világot, és azért adta az embernek oda ajándékba, ez a miénk, ezt tőlünk senki el nem fogja venni, ha jól tudunk élni és gazdálkodni vele. Ő azért adta ezt a teremtett világot az embernek, hogy az ember belakja az egészet, és az egészet birtokba vegye. Mindazt, amit az Isten adott, azt úgy adta egy kerek egészként, hogy az ember azzal együtt éljen. Ezzel szemben a bábeli történetben az ember nem be akarja lakni az egész földet, hanem felfelé kezd el terjeszkedni. Érezzük ezt a nagy ellentmondást, hogyha az Isten azt mondta volna, hogy az ember maradjon egy helyben és felhőkarcolót építsen, akkor biztos, hogy Bábelből mindenfelé mentek volna az emberek ott egyből. De az Isten terve nem ez volt. Isten nem megfontolásra érdemes alternatívákat ad az embernek, amit lehet, hogy elfogadunk, lehet, hogy nem. Divatos szóval élve ő nem brainstormingolásra hív minket, vagy magyarul fogalmazva nem ötletbörzére hívja az embert, hogy ő is beleteszi a sajátját, mi is hozzáteszük a sajátunkat, és majd valahol félúton kiegyezünk. Ő megmutatja, hogy minden emberi érzésünk és cselekedetünk fölött van, és nem bonyolódik bele abba, hogy mi még az egyik pillanatban ezt gondoljuk, a következő pillanatban pedig már teljesen másfelé szeretnénk menni. Ő világosan kijelöli az ember számára az utakat, magát az életteret, a nekünk ajándékba szánt életet. Az a kérdés itt Bábelnél, és az volt ott az ember kérdése, és talán a mai napig is ugyanez a kérdésünk nekünk is, hogy ez békjó vagy szabadság a számunkra. Az, hogy az Isten megszabja nekünk, hogy hogyan éljünk és merre tartson az életünk, ez megkötöz minket, vagy felszabadít. A bábeli emberek egyértelműen azt mondták, hogy ez megkötözi őket. És úgy voltak vele, hogy akkor majd ők megélik a maguk szabadságát. De milyen fanyar humorral, iróniával mutatja be ezt az egész helyzetet az ószövetségi szentíró. Isten a teljes földet adta. Ez volt az, amire azt mondja az ember, hogy nem kell. A teljes nem kell. Mind az, ahol az ember élhet, nem kell. Az a szabadság, amikor ebből csak egy nagyon kicsit használunk fel. Az a szabadság, amikor az ember a megkötözöttségeiben nem lát tovább annál, mint amit ott helyben fel tud használni. Milyen gyakran vagyunk így ezzel az Istentől kapott lehetőségekkel, hogy mi pont azzal nem tudunk kezdeni valamit, hogy az Isten a szabadságunkat és azt, hogy ő valóban szabadnak teremtett minket, ő nem azért adta, hogy a szabadságot a semmittevéssel, vagy a szabadságot egy bezárkózással éljük meg, hanem ő valamire szabadított fel minket, ő a szabadság mellé feladatot adott. Biztos, hogy nehezebb volt ott az embereknek Bábelből elmenni, vagy nehezebb lett volna messzi földre elmenni, hiszen abban energiát kell befektetni. Ott biztos sok a bizonytalanságot. Meg kell tapasztalni azt is, hogy nem együtt vannak, hanem csak családonként, vagy akár külön-külön mennek mindenfelé. Lehet, hogy fárasztó megélni, jól felhasználni nekünk is azt a tehetséget, lelki és fizikai erőt, energiát, egészséget, amit Isten ad nekünk, de ő azért adja nekünk, hogy ezzel szabadon tudjunk élni a többi ember javára és az ő dicsőségére. Pont mi vagyunk azok, akik ilyen bábeli emberekként inkább egy helyben állunk meg nagyon sokszor, és azt, amikor mi lekorlátozzuk az Istennek a szabadságát, azt, hogy ő milyen határtalan nagy ajándékot ad és készít el nekünk, mi annak csak éppen, hogy egy kis szeletébe csippentünk bele. Az egyik professzorom mondta a teológián, egy idős professzorom, és ez úgy megmaradt bennem, hogy amikor énekeljük a 220. dicséretben Balassi Bálint versét, hogy bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét, akkor nem kell itt feltétlenül ezekre a nagy és látványos kicsapongásokra gondolni, ami úgy általában először eszünkbe jut, hogy na ez lenne az ifjúságnak a vétke, hanem az ifjúság vétke és egyáltalán az embernek az egyik legnagyobb vétke az, hogy nem tud mit kezdeni a maga idejével és a maga lehetőségeivel. Nem oda fekteti be a maga energiáit, Istentől kapott tehetségét és lehetőségeit, ahol abból tényleg valami kisülhet, valami jó kisülhet. Hogyha bármelyikünk bármilyen életkorban visszanéz az eddigi életére, akkor nem azt állapíthatjuk meg, hogyha olyan komolyan elgondolkodunk azon, hogy Isten volt-e az, aki a szabadságunknak akadályt állított, vagy lekorlátozott minket, hanem éppen mi voltunk azok, akik nem tudtuk azt a hatalmas szabadságot megélni, amit ő adott nekünk. Ez lenne a történetünknek a kiindulási pontja, ahol az ember elkezdi a maga útját járni, és a saját terveivel kicserélni az Isten elképzeléseit. És ebben éppen az a veszélyes, hogy ez nem így egyik pillanatról a másikra történik. Benne van ebben a történetben, hogy Isten megnézi, hogy mire készül az ember, és azt mondja, hogy ez még csak a tervnek a kezdete. Ez egy folyamatnak az eleje, de ennek a folyamatnak nem lesz jó vége, hogyha az ember elkezd egy ilyen tornyot építeni magának. Hogyha feltennénk azt a kérdést, hogy így nagyon direktbe magunknak szegezve, hogy szeretnénk-e az Isten akaratával teljesen ellentétes dolgot csinálni, akkor mindannyian rávágnánk egyből, hogy dehogy szeretnénk, hát ez legyen az utolsó, amit szeretnénk, ez távol álljon tőlünk. Az, hogy mégis eljutunk idáig, vagy mégis megtesszük, az pontosan abból fakad, hogy ezeket mi folyamatában éljük meg. Ez a bábeli torony nem egyik pillanatról a másikra akart felépülni. Itt tégláról téglára, centiméterről centiméterre, sorról sorra kellett fölépíteni a tornyot lassú és hosszú munkával. Valahogy ilyen lassú és hosszú munkával építi föl az ember magának is ezeket az épületeit. A történetnél maradva jóformán tégláról téglára építkezünk, és amikor csak néhány centivel vagyunk a föld felett, vagy néhány méteres ez az építményünk, akkor még azt mondjuk, hogy ó, innen könnyen vissza lehet jönni, innen még le lehet ugrani, nem lesz semmi bajunk, nem ficamodik ki a bokánk. De az Isten látja azt, hogy mi van akkor, amikor ebből egy több tíz méteres épület lesz, akkor onnan már észrevesszük mi is, hogy nagyon eltávolodtunk attól a valóságtól, amiben az Isten belehelyezett minket. Még a legegyszerűbb tapasztalat is ezt támasztja alá. Csak egyet szeretnék említeni. Milyen gyakran az Istennel való kapcsolat is ott kezd el meggyengülni, hogy az ember elhatározza magában, hogy én most nem megyek el Isten tiszteletre, lehet imádkozni otthon is, vagy nem megyek el a gyülekezet közösségébe, lehet beszélgetni másokkal is. És akkor telnek a hetek, és lehet, hogy már nem csak minden második héten, hanem csak havonta egyszer, vagy két havonta, három havonta egyszer kerül sor arra, hogy az ember az Isten tiszteleten részt vegyen. És a baj még nem is ezzel van, hanem azzal, hogy leggyakrabban ennek a következménye az, hogy nemhogy az Isten tiszteleten, nemhogy otthon, hanem már sehol sem imádkozik, és lehet, hogy már azokban a többi kapcsolataiban sem találja meg a helyét. És ez csak egy példa volt a sok közül. Minden valahol itt a nagyon kicsiben kezdődik el. De Isten nem várja meg, hogy a torony elkészüljön. A Szentíró itt is nagyon kijózanító, és ismét nagyon ironikus, fanyar humorral mutatja meg, hogy amit az ember olyan nagynak lát a maga életében, amit úgy felépít, vagy elkezd maga körül felépíteni a saját elképzelései mentén, az az Isten szemében egészen apró. Az Istennek képes beszédez, alá kell szállnia, a mennyből nem is látja, közel kell jönnie az emberek világába, hogy közelről vegye szemügyre, hogy mi épül. Olyan parányi, olyan semmit érő ez az épület, olyan semmit érőek ezek az emberi szándékok. Sokszor úgy magyarázzuk a bábeli történet végét, hogy az Isten büntetése az, hogy szétszélesztette az embereket. Ez nem az Isten büntetése. Ő egyáltalán nem is büntetett, hanem összezavarta a nyelveket, hogy így is megóvja az embert, nehogy túl nagyot essen, nehogy valami olyan legyen a vége, amiből már nem tud kijönni. És ennek a következménye az, hogy szétszélettek. Mert már nem tartotta össze őket az az emberi érdekszövetkezet, az a pillanatnyi megalkuvás, hogy ők most valamiért, valami akármilyen, ilyen-olyan kétes célért, de tudnak együtt dolgozni. Nem tudták megosztani egymás között, már semmit nem értek ezek a kapcsolatok. Meggyengültek, ember az ember felett akart uralkodni, ott, ahol nem az Isten volt az Úr. Megmutatja ő, hogy őt nem lehet felcserélni semmire. Sem az emberi észre, sem a technikai vívmányokra, sem az általunk elért mindenféle tudományos és kulturális előremutatásokra, de még csak az emberek által kovácsolt pillanatnyi érdekkapcsolatokra és szövetségekre sem, gondolván, mert ez is benne van a Bábel történetében, hogyha nagyon sokan gondoljuk ugyanazt a magunk észjárása szerint, akkor az előbb-utóbb igazolni fog minket. Bábel mutatja meg azt, hogy bár mind ezek, hogy az ember előre tud lépni, mind az, hogy az Isten megismerhetővé tette ezt a világot, ez az ő ajándéka. De hogyha ebben az egységben és szövetségben nincsen ott az ő jelenléte, akkor darabjaira hullik az ember élete. Nem a saját hatalmát félti az Úr. Szó sincsen erről. Ő azért mutatja meg a hatalmát az embernek, hogy mindig tudatában legyünk vele, vagy azzal, hogy az egész életünk őtőle függ. Ő így tervezte el, ő így alkotta meg, enélkül nem megy előre semmi. És a pünkösdi történetünk csodás módon pontosan ott kezdődik el, ahol ez a bábeli történet a végére ért. Mégpedig ott, hogy az Isten alászáll a mennyből. A tanítványok ugyanis itt is a saját határaik végére értek. De ezek már nem azok a határok, amiket az ember Bábelben feszegetett. Ezek nem ilyen lehetőségeket és a függetlenedés csalfa lehetőségét hordozó határok nem azok a határok, ahonnan az ember elhiteti magával, hogy mostantól szabad leszek, és enyém az egész világ. Ezek a félelmetes határok, amik itt vannak. És azt gondolom, hogy ezt mi mindannyian átéltük már és tapasztaltuk. Ez az a félelmetes határhelyzet, hogy az Istennek egy nagy terve van az életemmel. Hogy ő sokkal nagyobbat ad nekem, mint amit én kértem tőle, mint amit megérdemelnék. És félek attól, hogy vajon tudok-e ezzel élni. Attól félek, hogy vajon meg tudok-e birkózni vele, képes leszek-e a végére érni, és nem bizonyulok-e méltatlan szolgának. A pünkösdi alaphelyzet az, hogy a Krisztus népe, az egyház népe semmi másra nem vágyik, mint arra, hogy mind ezeket az Istentől kapott ajándékokat és szabadságot az ő segítségével éljük meg, mert máshogyan nem tudjuk megélni. Arra vágyunk, hogy ebből életgyakorlat lehessen, hogy ne alkossunk magunknak kerítéseket, ne szabályozzuk le mi magunk a saját életünket, hanem ő adja meg a szabadságot. És ez az a történet, ahol az Isten alászállt ismét. Ahogyan alászállt karácsonykor az Úr Jézus Krisztus megszületése által, ahogyan alászállt a szenvedésbe és a kereszthalálba, a halálba nagy héten és nagy pénteken, vagy ahogyan alászállt a poklokra is értünk, az ő isteni szeretetének a mélységeibe, itt újra alászáll és megmutatja az embereknek, hogy ő velünk van az életünk minden idejében. Ezek a tanítványok ígéretet kaptak, hogy ez így lesz. De nem tudták, hogy ez hogyan és miként fog bekövetkezni. Nem tudták, hogy a mennybe menetel után az Istennek az újra alászállása, ez már mindig megtörténik, és ő mindig jelen van, hogy ő nem hagyja el már többé az embert, hanem felkínálja azt a végtelen nagy lehetőséget, hogy a szabadságunkat ővele tudjuk megélni. Pünköskor és azóta is, ugyanis az Isten lelke mutatja meg, hogy nem nekünk kell felfelé nyújtózkodnunk, nem nekünk kell kitalálnunk, hogy kicsoda az Isten, hogy fürkészni az ő gondolatait, vagy nem nekünk kell a saját életünket feltalálni, hanem ő lesz az, aki közel van, közénk jön, velünk, közöttünk, sőt bennünk lakik. Pünköstkor éppen az a zűrzavar áll helyre, ami ott Bábelnél elveszik, és ami elveszik azért nagyon sokszor ma is, az a rend, amit az Isten nekünk ad és megteremt. A Szentlélek kitöltetése és a pünkösdi nyelvcsoda ugyanis helyre tesz egyfajta sorrendet, ami nem volt meg Bábelnél. Hogy talán azért nem értjük meg egymást, és azért nem értjük meg egymás beszédét, és elbeszélünk egymás mellett, mert nem értjük meg az Isten beszédét. Már egy jó ideje tudósok foglalkoznak a generációk ellentétével, és mindenféle alfabetikus ABC sorrendben nevezik az egymás után jövő generációkat. Így van X, Y és Z generáció, és amikor véget ért az ABC, akkor nem újabb betűket hoztak be, hanem elkezdték előről, talán most az alfa generációnál tartunk. És az egésznek a lényege az, hogy mindazt a sok feszültséget, mindazokat a bizonytalanságokat, amik talán itt vannak, vagy nem is talán biztosan a társadalmunkban, és hogy nem értik meg az egymás utáni generációk egymást, az emberek elbeszélnek egymás mellett, azzal magyarázták, hogy ezek a felnövő generációk nem értik egymás nyelvét. És ez a pünkösdi nyelvcsoda mutat rá arra, hogy ennél sokkal nagyobb távlatokban és sokkal mélyebben kell látni az egészet. Itt nem az a nagy kérdés a világunkban, hogy az apák megértik-e a fiak nyelvét, vagy a fiak megértik-e az apák nyelvét, egy hullámhosszon vannak-e, hanem az, hogy az Isten fiai beszélik-e az Atya Istennek a nyelvét. Az, hogy mi, akik az Isten fiai vagyunk, beszéljük-e, értjük-e a mi Urunk Istenünknek a gondolatait és akaratát. Ahogyan Pál apostol a római levélben írta, hogy maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Ez így nem alaphelyzetből a miénk. Ez a Szentlélek Isten munkája, hogy ezt így hisszük, valljuk, és ebben a biztonságban élünk. A pünkösdi nyelvcsoda üzenete ugyanis az, hogy az Isten az ő nevezőjére hozza a mi életünket. És mi mindannyian az Isten nyelvét beszélhetjük, érthetjük őt, és tudhatjuk azt, hogy mi az ő szándéka. Mert neki minden helyzetben, mindenkihez és mindenről megvan a maga szava. Nem véletlen, hogy amikor a reformáció idején az anyanyelvi biblia fordítások az emberek kezében voltak és olvashatták a Bibliát, akkor a reformátorok elmondták, hogy az, hogy az ember olvassa a Bibliát, az egy elhanyagolhatatlan és átugorhatatlan lépcsőfok. De hogyha a Szentlélek Isten mindezeket a szavakat nem teszi bennünk bizonyossá, ő nem írja a szívünkbe, akkor a Biblia megmarad valami érdekes olvasmánynak, vagy az alapműveltség részének, ahogy szokták mondani, vagy talán annak sem. Amikor az ember ugyanis nem érti és nem beszéli az atya nyelvét, és a maga urává akar válni, akkor történik meg az, hogy minden kiesik a kezünkből, és a másik ember élete felett akarunk uralkodni, de ez nem jön össze. Mert mindez tőlünk jön és belőlünk származik. Isten viszont azt adja nekünk minden nap, ami valóban egységet, békességet és életet jelent számunkra, azt az egyetlen egyet, ami nem tőlünk jön, hanem onnan felülről ő hozza el nekünk minden egyes percben, ami nem engedi, hogy a végtelenségig leegyszerűsítsük, és érzéketlenül elbagatelizáljuk az életünk gondjait, de azt sem engedi meg, hogy túlbonyolítsuk ezeket, és ne tudjuk meglátni mindezek mögött és mindezek felett a gondoskodó Istent. Ő nem azt mondja nekünk, hogy mi vagyunk azok, akiknek nevet kell szerezni magunknak, hogy hírnevünk legyen, és ezt nekünk úgy kell kikaparnunk és összegerebjéznünk, hanem ő megelőzi mindezt, közel jön, itt van közöttünk, és ő nevet ad nekünk. Mégpedig a Jézus Krisztus szent nevét, aki által mi is keresztényeknek valljuk és nevezzük magunkat. És ennek a keresztény anyaszentegyháznak, ennek a gyülekezetnek a tagjai vagyunk. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek, sem árnyéknak váltakozása. Isten adja meg nekünk, hogy ezt minden nap hihessük, valhassuk, és e felé mozduljon az életünk. Amen.